Mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így ülve maradva imádkozzunk. Istenünk, mi harsogjuk, hogy Te vagy a mi erős várunk, és a viharok idején mégsem hozzád menekülünk, hanem idegen hatalmaknál keresünk menedéket. Azt állítjuk, hogy Te vagy a mi bizodalmunk, és mégsem benned bízunk, hanem magunkban, a pénzben, az összeköttetésben, a szerencsében, és föl vagyunk háborodva, ha csalódunk ezekben. Azt mondtuk most, hogy Te vagy a mi igazi gazdagságunk, és mégis rablott holmiban, erőszakban bizakodunk, és arra merünk építeni igazán, amit mi szereztünk meg magunknak. Azt mondtuk, hogy benned van a dicsekedésünk, és mégis a magunk teljesítményeivel, hőstetteivel dicsekszünk, vagy sebeinket mutogatjuk, és veszteségeinket emlegetjük. Isten, légy irgalmas nékünk, két szívű, két nyelvű embereknek, akik mást mondunk, mint ahogyan élünk. És kérünk, hogy ragyogtasd most úgy ránk a Te igéd fényét, hogy kiderüljön, hogyan is élünk mi valójában. Mit gondolunk mi a szívünkben? És hadd lepleződjön le minden hamisságunk, álnokságunk, és hadd derüljön ki minden gyengeségünk, és legyél olyan türelmes, hogy még egyszer felkínálod nekünk magadat, mint erős várat, azokat az örökkévaló kincseket, amiket ajándékképpen kínálsz nekünk, azt az életet, amit Jézus Krisztusért adsz vissza mindazoknak, akik azt hittel tőled elfogadják. Segíts minket, hogy ne magunkban bízzunk, hanem bízzunk végre igazán benned. Ne mi akarjunk boldogulni, hanem válasszuk annak a boldogságnak az útját, amit Te kínálsz nekünk. Így szólíts meg bennünket, és kérünk, hogy semmi ne zavarhassa meg most a Te hozzánk szóló szavadat, és semmi ne tarthasson vissza abban, hogy engedünk a Te hívásodnak, és indulunk veled. Amen.
Thank you.
módján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a Mózes első könyve 12. részének első 9 verséből. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből és a te rokonságod közül és a te atyádnak házából arra a földre, amelyet én mutatok neked. És nagy néppé teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak benned a föld minden nemzetségei. És kiment Ábrám, amint az Úr mondotta neki, és Lót is kiment ő vele. Ábrám pedig 75 esztendős volt, amikor kiment Háránból. És felvette Ábrám az ő feleségét, Szárait, és Lótot, az ő testvérének fiát, és minden szerzeményüket, amelyet szereztek, és a cselédeket, akikre Háránban tettek szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek. El is jutottak Kánaán földjére. És átment Ábrám a földön egészen Síkem vidékéig, Móré tölgyeséig. Akkor kananeusok voltak azon a földön. És megjelent az Úr Ábrámnak, és ezt mondta neki. A te magodnak adom ezt a földet. És Ábrám oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan azután a hegység felé ment, Bételtől keletre, és felütötte sátorát. Bétel volt nyugatra, Háj pedig keletre, és ott oltárt épített az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. És tovább költözött Ábrám, folyton délfelé húzódván. Kedves testvérek, mostanában sokan olvassuk az Ábrahámról szóló történeteket bibliaolvasó vezérfonalunk szerint. Szeretném most röviden összefoglalni azokat az eseményeket, amikről éppen az elmúlt napokban olvastunk, és utána kiemelni azt a különbséget, ami Ábrahám és Lót életútja között volt. Tudjuk, hogy Isten kihívta Ábrahámot az akkori világ talán legjelentősebb kultúrközpontjából, Úr városából, mert valami egészen újat akart kezdeni vele. Jött vele egész családja is, hosszú-hosszú vándorlás, több mint 1000 kilométeres út után megérkeztek Háránba. Hárán fontos kereskedelmi és közlekedési csomópont volt, fallal körülvett, megerősített város, ott letelepedtek, és nagyon jól érezték magukat. Annyira, hogy ott felejtette magát Ábrám. Akkor hallotta újra Isten hívó szavát, amit itt most olvastunk a 12. rész elejéről, eredj ki erről a földről, és most már hozzáteszi Isten, hogy a te rokonságod közül is, arra a földre, amit majd én mutatok neked, mert az az ígéret földje, és az ígéretek csak az ígéret földjén teljesednek. Ábrahám vajmi kevéssé ismerte még ekkor az Urat. De hit neki, és a hit mindig azt jelenti, hogyha Isten e félét mond, akkor így folytatódnak az események. Kiment Ábrám úgy, amint az Úr megmondta neki. Nem tudjuk, hogy hogyan értette meg Ábrám Isten szavát. Mivel akkor még nem volt írott Biblia, valószínűleg Isten az ő gondolatait úgy irányította, hogy számára egyértelmű volt, ez Isten akarata. Minden esetre a megértett isteni parancsot engedelmesség követte. És a nagy város védettségéből újra kivonult mindenével a pusztába, a bizonytalamba, s vitték magukkal az árván maradt unokaöcsköst, Lótot is. Azt olvastuk, hogy amikor megérkeztek Kánaán földjére, oda, ahova Isten őt valójában küldte, Ábrám fölverte a sátrát, és épített mellé oltárt, hogy annál imádja Istent. Ez jellemzi őt. Sátor, és mellette az oltár. És azt olvassuk, hogy valahányszor felszedte a sátorfáját, és odébb vonult, és ott megint fölverte a sátrát, mellé mindjárt megépítette az oltárt. Ez Ábrahámnak a hű képe, sátor és oltár. Mit jelent ez? A sátor azt jelenti, hogy nem akar véglegesen letelepedni valahol. Mindig kész arra, hogy amit az Úr mond, azt azonnal csinálja. Nem ragaszkodik a földhöz, amit már végre elnyert, elért. Egyáltalán semmihez sem ragaszkodik, csak az Úrhoz. Ábrahám nem földhöz ragadt ember. Ismeri a mennyeieknek a valóságát is. És azt is szem előtt tartja szakadatlanul. Ábrahám mindig szabad arra, hogy amit Isten mond, azt azonnal tegye. Ha ennek az az ára, hogy jövevény és idegen marad azon a földön, amit pedig neki adott az Úr, akkor is vállalja ezt. A sátor, az ideiglenesség, a belső szabadság, a mozgásra való készségnek a jele. És mit jelent mellette az oltár? Voltak ott egyéb oltárok is. Háránban a holdat tisztelték istenként, a kánaánita népeknek is megvoltak a maguk istenei. Ábrahám kezd oltárokat építeni az egyetlen igaz Istennek. Vállalja ezt az Istent a nyilvánosság előtt is. Segítségül hívja az ő nevét, és beszél róla másoknak. Nyilvánosan imádkozik hozzá. Egyedül Istentől vár mindent. Nem magában bízik, nem a szerencséjében, sanda szemmel nem az őslakókban, egyedül az Úrban, aki elhívta, aki oda kísérte, és aki meg fogja áldani. Sátor és oltár. Ez Ábrahám lelki fényképe. Aztán arról olvasunk, hogy közben Lót felnőtt, önállóvá lett, mindkettőjüknek megszaporodtak a nyájaik, és egy alkalommal nagyon összevesztek, sőt összeverekedtek Ábrahám és Lót pásztorai. Ábrahám békeszerető ember volt, és azt mondta Lótnak, hogy nem jól van ez így. Válasszuk külön a nyájakat. És noha ő volt az idősebb, ezt mondja a fiatalabbnak, ne legyen versengés köztem és közötted, se a mi pásztoraink között, hiszen atyafiak vagyunk. Avagy nincs-e előtted ez az egész föld? Válj el, kérlek tőlem, ha te balra mész, én jobbra megyek. Ha te jobbra tartasz, én balra térek. Mindez egy dombocskán történt, és azt olvassuk, hogy Lót fölemelte a szemeit, körültekintett, mint egy nagy zöld mező terült el előtte a Jordánnak a völgye, és a holtenger mélyedésének a szintén zöld foltja. Ezen a területen akkor már megerősített nagy városok is épültek, mint például Sodoma és Gomora, és Lót gondolkodás nélkül ezt a jobbik részt választotta. Ábrahám pedig elment a távolabbi, kissé magasabban fekvő, szárazabb éghajlatú részre, ahol tudjuk a későbbiekből minden csepp vízért úgy kellett megharcolniuk, hogy végig ásták a pusztát kutakkal, és ezek nem bővízű kutak voltak, nagyon spórolni kellett a vízükkel, de vállalta ezt szívesen Ábrahám a békesség kedvére. Lót pedig letelepedett Sodomában. Élvezte a civilizált város kényelmét, örült, hogy sikerült elfogadtatnia magát idegen létére, igyekezett érvényesülni is. Néhány fejezettel később azt olvassuk, hogy beválasztották a városi tanácsba, s Lót hamarosan ott ült Sodoma kapujában a helység előkelőivel együtt. Ennek az volt az ára, hogy szemet hunyt az erkölcstelenség fölött, megszokta a szennyet, hallgatott, hogy ne kerüljön összeütközésbe az őslakókkal. A jó érzés megmaradt benne, de oltárt nem épített az Úrnak. Sem az ő nevét nem hívta többé segítségül. Mit szóltak volna hozzá? Furcsa lett volna. Talán provokációnak vették volna. Vagy legalábbis nem nézték volna jó szemmel. Igaz, egyszer nem tudta megállni, hogy ne álljon oda a vendégei mellé, akikkel Sodoma homoszexuális férfiai fajtalankodni akartak, és Lót ebben a rettenetes helyzetben, a vendég szeretet, vendégbarátság nagyon szigorú kötelesség volt abban az időben, a saját hajadon lányait ajánlja föl ezeknek a megvadult sodomaiaknak, csak hogy a vendég férfiak épségét mentse, és akkor neki támadnak, hogy egyedül te vagy köztünk jött-ment, és majd még te szabod itt a rendet, és csak ezeknek a vendégeknek, akik az Úr angyalai voltak, az ember feletti hatalma mentette meg akkor Lót életét is, meg a saját épségüket is. Voltak neki tehát ilyen jó szándékú kísérletei, de úgy tűnik a történetekből, hogy rég elfelejtette azt az Istent, akiről Ábrahámtól sokat hallott, és akit talán vele együtt imádott Ábrahám oltárainál. Mert Sodomában mindig az a jelszó, amit talán kicsit keményen így mondott valaki egyszer, állj be a sorba, fogd be a szádat, és tartsd a markod. És aki ezt teszi, az Sodomában mindig boldogul. De milyen szomorú vége lett Lótnak. Amikor a várost rettenetes bűnei miatt Isten elpusztította, Isten ítéletében megsemmisült a magabiztos, gonosz város, Lót családjával együtt menekül, felesége útközben szörnyet hal, mert nem tud elszakadni Sodomától, a szíve ott maradt. Lóttal azt olvassuk, hogy mint egy megtört, fáradt, koravén ember, roskattan ül Coár barlangjában, lányai pedig azt teszik, amit Sodomában tanultak, leitatják özvegy apjukat, vele hálnak, és tőle fogannak gyermekeket. Ide vezetett az, hogy csak azt látta, hogy arra zöldebb a mező, és ott szép nagy városokban lehet lakni. És mi történt közben Ábrahámmal? Ábrahám nem kötött egyességet Sodomával és a sodomizmussal, sem a kényelem, sem az érvényesülés érdekében. Ő továbbra is sátorban lakott, de a sátor mellett ott állt mindig az oltár. És ő ott térdelt mindig az oltárnál, az Úr előtt. És kiderül, hogy nagyobb biztonságban volt sátrában, mint Lót a megerősített városban. Mert amikor egyszer a szomszédos város királyok összefogtak és kirabolták Sodomát, s rabságra hurcolták a város egész lakosságát, akkor ezt meghallva Ábrahám szabadítja ki ezt a társaságot, harchoz nem szokott, egyszerű pásztor legényeivel, munkásaival, és ő adja vissza Lótnak és a többi sodomainak a szabadságát is. És amikor Isten közli Ábrahámmal, hogy elvégezte Sodoma ítéletét, és az ítéletet végrehajtó angyalok már úton vannak, Ábrahám az, aki szünet nélkül könyörög, hogy ha csak néhány igazat talál is az Úrban a városban, kegyelmezzen meg neki. És mivel nem talált, amikor elpusztult Sodoma, Ábrahám sátra még mindig állt, és állt mellette az oltár is, amelynél Ábrahám Sodomáért is imádkozott. Ez a különbség kettőjük között. És ez a különbség azóta is az Ábrahámok és a Lótok között. Valamikor együtt jöttek ki a pogányságból. Együtt érkeztek meg az ígéret földjére, együtt várták Isten ígéreteinek a teljesedését. Egy ponton azonban elvált az útjuk. És ettől kezdve Lót ment a maga útján, Ábrahám pedig továbbra is megmaradt Isten mellett. Lót megkívánta a világot, és mindenestül hasonult hozzá. Ábrahám ragaszkodott Istenhez, és ezért idegen maradt abban a világban. Lót feladta az oltárt a civilizált város kényelméért és az érvényesülésért. Ábrahám inkább vállalta a sátrat, de megmaradt az oltár, Isten maradt az élete középpontjában, és ténylegesen ő volt az ő ura. Ha most Isten azt kérdezi tőlünk, hogy te melyik úton jársz, akkor mit tudunk erre válaszolni? A világ mindig előnyöket kínál nekünk, és aki elfogadja a világ ajánlatát, annak előbb-utóbb kimarad az oltár az életéből. Nem mindig tiltja meg kifejezetten a világ Isten imádását. Csak egyszerűen fölöslegesnek tartja. És nem hagyja rá időt. Vagy nem nézi jó szemmel. És a lótoknak ez mindig elég ahhoz, hogy inkább válasszák a tanácsülésben való részvételt, mint az Úrhoz való ragaszkodást, és a neki való engedelmességet. Ábrahámot nem vette be az a világ. Jövevény maradt. De ő volt az egyetlen, akire számítani lehetett, ha bajba került a világ. Ő szabadította ki a sodomaiakat a szövetséges királyok kezéből. Egyik pogányt a másiktól ő védi meg, mert mindegyiket szereti. És mert az Úr már ott jeleket adott arról, hogy áldássá teszi, használja. Nem csak annyi ereje van, amennyi az izmaiban és az értelmében rejtőzik. Mindenre van ereje, amivel az ő Ura bízza meg. És áldássá lehet az ellenségeinek is. Mert Ábrahám egyedül az Úrtól függött, de ő tőle teljesen. Egyedül az Úrban bízott, de benne soha nem csalódott. Egyedül őt imádta. De ezt nyilvánosan, mindenki tudhatta róla, hogy kinek épített oltárt, és hogy ő akkor is épít oltárt, ha azt bárki vagy bármi rossz szemmel nézi, mert őt elsősorban az érdekli, hogy az Úr hogy néz valamit. És ő nem akart Istentől semmi módon elszakadni. És ő soha nem csak a pillanatra nézett. Ezért nem akart véglegesen berendezkedni sehol sem. Oly szépen írja ezt a zsidókhoz írt levél 11. része, amelyiknek az Ábrahámról szóló szakasza így hangzik. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet örkölendő volt, és kiment, nem tudván hova megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván, Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéret örököseivel, mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Úgy állt helyt Ábrahám mindig a jelen helyzetben, hogy közben a szeme a jövőt kutatta. Úgy vette komolyan az adott helyzetben az engedelmességet, hogy közben nem felejtette el Isten ígéreteit. Úgy tett meg mindent azokért, akiket Isten rábízott, hogy közben tudta és várta, hogy Isten is munkálkodik, és az igazán jelentős események az ő munkája nyomán történnek meg. Lót régen lemaradt már ettől. Messze alatta van ennek az emelkedett szemléletnek. Ő csak annyit látott, hogy merre zöldebb a fű, és melyik városnak vastagabb a fala. Oda kell menni. Aztán az ilyen ember egyre inkább a város falában bízik, és nem az Úrban. Nem akarja ő megtagadni az Urat, csak éppen mégis elhagyja. És egyedül marad nélküle. Ó, de sokan élnek így. Csak a pillanatot látják. Csak a pillanatnyi élvezet, a pillanatnyi siker, a pillanatnyi elismerés, a napi adag valamiből.
De hogy hova vezet ez az út? Hogy mi lesz ennek a pillanatnyi élvezetnek az ára? Hogy mi következik abból, ha ezt lépem? Arra nem gondolnak. Van a Jeremiás hiralmai könyvében egy nagyon elgondolkoztató mondat. Isten mondja ezt az ő népéről, akikhez küldte a profétákat, hogy a jövőre irányítsák a tekintetét. Így hangzik ez a mondat. Nem gondolt a jövőjére, csodálatosan alásüllyedt. Aki nem gondol a jövőjére, amiről pedig Isten nagyon világos és fontos kijelentést adott, az csodálatosan alásüllyed. Olyan érthetetlen az, testvérek, csak mivel a bűn hatalmát ismerjük, azért érthető, sőt magától értetődő mégis, hogy milyen sokan meglepődnek, vagy csodálkoznak, vagy fölháborodnak, amikor valakinek a halála bekövetkezik. Hát ha van biztos dolog, amire számíthatunk, az az, hogy egyszer mindnyájan meghalunk, nem? Sok minden kiszámíthatatlan, de ez egészen bizonyos. Hogy aki egyszer a világra jött, az egyszer innen kimegy, meg fog halni. Ez biztos, ez hold biztos. És csodálkozunk, sápítozunk, a kezünket csapkodjuk, mindenféle buta megjegyzést mondunk, mikor halljuk valakinek a halálhírét. Egyen nem fogunk tudni majd csodálkozni ezzel a bűnös tudatunkkal. A magunk halálán. És ezért nem tudunk már magunkon azután segíteni. Nem gondolt a jövőjére. Csodálatosan alásüllyedt. Lót meg volt győződve arról, hogy Sodoma az örök város. Ott kell örök lakást venni, és ha eltemetik, ott fogja örök álmát aludni, valami drága pénzen megvásárolt sírhelyen. És ezt ma is nagyon sokan így gondolják. És ezután jön majd az ébredés, amikor rádöbben valaki, hogy elszaladt az élete úgy, hogy elfelejtett élni, és a halála után is folytatódik a léte, csak most már nem lehet megváltoztatni azt az állapotot, amiben Isten nélkül került. Ez a világ egyre inkább hasonlít ahhoz a képhez, amit a Biblia Sodomáról fest. Ez a világ körülöttünk egyre inkább egyetlen nagy nyilvános házzá válik. Ezen a világon nincs biztonságban az ember, és a javai sem. Elveszi a javait, nagyban olykor a hatalom, kicsiben egy-egy erőszakos személy. És tehetetlen a rendfenntartás, hiszen mi régen kiléptünk már abból a rendből, amit Isten alkotott, és magunk szabjuk a törvényt, akiknek fogalmunk sincs arról, hogy micsoda az igazság. Ezen a Sodoma világon megszokottá vált a rablás. Kilopják a pénztárcát a zsebünkből, az élni akarást a szívünkből, egész ország részeket lehet eltulajdonítani, úgyhogy utána pecsétes írás készül arról, hogy ez így volt jogos. Ezen a világon természetessé vált a hazugság. A diplomáciában is, a szerelemben is. Normálisnak tekintik a házasságtörést. A házasság előtt, alatt és helyett egyaránt. Ezen a világon egyre inkább tért nyer a többnejűség. Nem egyidejűleg, hanem egymás után. Újra polgárjogot kapott a sodomizmus. Mindenféle nemi perverzió élén a homoszexualitással, még akkor is, hogyha ennek olyan iszonyatos következményei vannak, mint például az AIDS. Ilyen lett a világ körülöttünk, és egyre ilyenebb lesz, erről is világosan beszél Isten igéje. és egyre kevesebb helyen építenek oltárt az Úrnak, hanem másféle oltárok tüzei égnek. Olyan oltároké, amiken embert áldozunk. Föláldozzuk a csecsemőket, mielőtt megszületnének. Föláldozzuk az ifjúságot, mielőtt megtanítanánk élni őket. Tőlünk nem is igen tanulhatják meg. És értelmetlenül áldozzák föl magukat emberek a hajszának, szánalmas szenvedélyeiknek, és ki tudja mi mindennek a tüzében még. És egyre inkább oda jutunk, hogy csak az anyagi érték számít értéknek. A lelki értékeket sokszor már egyáltalán nem is jegyzik. És testvér, észre sem veszed, hogy sodródsz ezzel az árral. És arra tanítod a gyerekeidet is, hogy mit csináljanak, hogy ott ülhessenek Sodoma kapujánál a város elöljáróival. És azt tekintett sikernek, ha ők is bejutottak valami vezetőtestületbe. Mert otthon nálatok sincs talán az Úrnak oltára. Talán még sose látott a gyereked imádkozni. Nem ismeri ő sem az Urat. Nem tudja, mi az, hogy élet. Nincsenek neki igazi értékei, amiket a rozsda nem keszt ki, a molyok nem rágnak meg, és a tolvajok nem lophatnak el. Ami gazdaggá tesz itt, és gazdagság marad a halál után is. Kik azok, akikről Jézus elmondhatná, hogy az Istenben gazdagok? Mennyivel több olyan ember van, akire a szelíd Jézus ezt a bántó jelzőt használta a példázatban, hogy bolond. Mert megszedte magát, ő maga egy pillanat alatt kimúlik, belőle sem lesz semmi, és abból sem, amit gyűjtött. Tényleg úgy vagyunk, mint Lót, úgy rendezkedünk be itt, mintha örökké itt lennénk. Mintha tényleg ez örök lakás lenne, mintha az olyan minden fölötti érték lenne, hogy örökös taggá választanak valakit valahol, és komolyan azt gondoljuk, hogy örök álmunkat alusszuk majd abban a sírban vagy urnában, ahova letesznek bennünket. És amikor ráébredünk erre, akkor már késő lesz. Mert aki Isten nélkül fut bele ebbe az állapotba, az Isten nélkül tölti majd el az örökké valóságot. És az nem a békés álomhoz hasonlít, a Szentírás világos szavai szerint. Nos, Isten minket éppen ettől akar megmenteni. Lót útjától és annak a végétől. Ezért akarja, hogy ne akkor ébredjünk rá a valóságra, hanem most ébredjünk föl. Ezért írja Pál apostol az efézusiaknak, hogy ébredj föl, aki alszol. És támadj fel a halálból, mert ez potenciálisan már a halál. És felragyog néked a Krisztus. Mert Isten velünk is azt akarja, amit Ábrahámmal. Meg akar áldani, és áldássá akar tenni. De ez csak úgy lehet, ha vállaljuk a sátort, és ha mellette mindig ott lesz az oltár. Ha nem mi akarjuk megszedni magunkat, hanem készek vagyunk újra és újra ajándékot elfogadni tőle. Ha nem tekintjük véglegesnek azt, ami ideiglenes, de az örökkévalóra is tekintünk, ami lényegesen fontosabb, mint ez a rövid néhány esztendő vagy évtized, ami itt van. Hogyha készek leszünk, úgy, mint Ábrahám, ebben a világban élni, de nem ebből a világból táplálkozni. Ha olyanná válik az életünk, mint az a fa, aminek a gyökerei a láthatatlan mélységből táplálkoznak, gyümölcseit meg itt a látható világban lehet leszedni. Megáldalak téged, és áldássá leszel. Isten előbb szövetséget köt Ábrahámmal, kapcsolatba kerül vele, kezdi ajándékozni, megtanítja engedelmeskedni, ígéreteket ad neki, azoknak a teljesülését késlelteti, hogy edze, erősítse az ő hitét, és aztán egyre több áldást ad rajta keresztül a sodomáknak is. Mert Ábrahám az egyetlen, akinek fáj Sodoma pusztulása, és imádkozik érte, és a szívét kitenné, ha megmenthetné. Ebben a világban, de nem ebből a világból. Jézus mondta ezt, amikor búcsúzott a tanítványaitól. Hiszen éppen ő volt az, aki azért jött utánunk, hogy ráébredjünk a valóságra, és amíg nem késő, addig megmeneküljünk, hogy megmenthessen általunk másokat is. Jézus is sátorozott ám ebben a világban. Ezt kevesen tudjuk. A János evangélium a karácsonyi tudósítása szerint az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. És ez a lakozott szó az eredeti szövegben azt jelenti, hogy sátorozott. Ideiglenesen vette magára a mi porsátorunkat. És ő is megépítette a maga oltárát. Azt az oltárt a Golgotán, amelyiken önmagát áldozta föl. Az egész emberiségért. Azért, hogy még a sodomaiak is kapjanak bocsánatot. Hogy a legnagyobb mélységből is fölemelkedhessék bárki ő hozzá. Bárki, aki hisz ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ennek, testvérek, most van itt az ideje. Most, éppen ezekben a pillanatokban. Mivel, hogy most hív bennünket, és most eszméltet erre. Amikor benne vagyunk az élet sodrában, a hajszában, a kenyérharcban, a tülekedésben, ritkán tudunk ilyen végső nagy igazságokat komolyan venni, és ezeket a szívünkig engedni. Ebben a csendben van most az ideje annak, hogy higgyél ő benne. Mert csak aki hisz ő benne, az nem vészel, és annak lesz örök élete. Mert egyszer, testvérek, minnyájunknak szednünk kell a sátorfánkat, és át kell költöznünk az örökké valóságba. De melyikbe? Mert a Biblia kettőről beszél. Jézus is kettőt említ. Azt mondja, lesznek, akikhez így szól, távozzatok tőlem az örök sötétségre, és az örök tűzre, ami az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Míg másoknak ezt mondja, gyertek, én atyámnak áldottjai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett, a világ megalapítása óta. Melyik örökké valóságra fogsz majd költözni? Az ítéletnek az örökké tartó gyötrelme lesz-e a részünk, hogy az élet legnagyobb döntését elrontottuk, hogy hagytuk az oltárt és Sodomával azonosultunk, elhagytuk az Urat, vagy pedig az atyai háznak az örök békessége és boldogsága lesz a miénk, amit egyikünk sem érdemel meg, de nem is a mi érdemeinkért kapjuk, hanem egyedül Jézus érdeméért, aki azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van, ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és aztán majd magamhoz veszlek titeket, és ti is ott lesztek, ahol én vagyok. Ott a mennyei Jeruzsálemben, ahol nem lesz többé oltár. Ahol a Biblia szerint nem lesz többé templom sem, mert az egész egyetlen nagy templom lesz. És az egész lét, az örökké való Isten szüntelen dicsőítése lesz. Aki ezt itt elkezdi már, mint ahogy kicsiben, a maga módján, Ábrahám, bár tudnánk mi olyan kicsiben és komolyan és szentül gyakorolni, annak az életében ez egyre jobban kiteljesedik, és a halála után teljességre jut. Aki itt visszautasítja ezt az Istent, annak az életében ez az Isten nélküliség teljesedik ki egyre jobban, és a halál után teljességre jut. Mi a döntő különbség Ábrahám és Lót között? Lakni mind a ketten ellaktak valahol, az egyik sátorban, a másik városban. Nem ez a lényeges különbség. A lényeges különbség az oltár. Hogy Ábrahám sátra mellett mindig ott az oltár, Lót meg elfeledkezett az Úr oltáráról. És befejezésül hadd állítsam ezt elénk kettős értelemben, ami életünknek az ad igazi fordulatot, ami üdvösségünket akkor fogadjuk el Istentől, ha leborulunk még ma este a golgotai oltár előtt, és megköszönjük azt az áldozatot, amit személyesen, személy szerint értünk mutatott be Jézus. És a másik jelentése az oltárképének, ha fölépítjük otthon újra a magunk oltárát, és lesz naponta egy csöndes sarok, egy csöndes idő, ahol csak az Urat imádjuk, ahol megvalljuk, hogy csak benne bízunk, ahova esetleg magunkkal hívjuk azokat is, akik szívesen jönnek velünk, akik talán még nem...